A Rádió Café 98 bemutatja. A fekete erdőn is túl, a város szélén, a hatos számú korteremben, egy olyan városban, ahol a vészhelyzetek mindennaposak, és bármi megtörténhet.
És meg is történik.
Ahol a kisbefektetők nap mint nap a tőzsdei kilengések között egyensúlyoznak. Jaj! Egy eséssel már is megtörténhet a baj.
Segítség!
Csak négy doktoron múlik a biztos felépülés.
Doktorulakat várják a négyes műtőben.
Egy fáradt, de mindenre elszánt és profi csapat vigyáz az egészségre minden reggel.
És kik ezek a kitartó szamaritánusok?
Négy orvos, egy módszer és egy bögre kávé. Ács Gábor, Gede Balázs, Kantor Endre és Mihálovics András. A főorvosi szobából pedig Profit professzor adja helyes diagnózist. Humor, emberi sorsok, közönséges balesetek és profi megoldások. Néha sürgősségi, néha félig zárt osztály. A Gazdasági Muppet Show minden hétköznap reggel. Te is figyelj! Neked is írjuk a receptet.
De miért?
Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Egy kis kanállal minden reggel, és minden rendben lesz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Jó reggelt mindenkinek, 6 óra 30 perc van ez a Millás reggelit a Rádió Café 98.0-án, és itt van a stúdióban Gede Balázs.
Jó reggelt kívánok, én is, és Kántor Endrével vagyok itt természetesen. Igen, augusztus 13-a kedd reggel van, fél hét múlt egy perccel, elmondom gyorsan az elérhetőségeinket, és 0636 980 980. Gézmónak az üzenete már meg is jött. Néha reggel indokolatlanul gyorsan jön el.
Hát ez ma így volt.
Ez ma így volt, abszolút összen.
Nekem kettő darab ébresztő van beállítva, az egyik az a biztonsági, illetve hogyha én kulisszatitkokat...
Két szerkezet, vagy a telódban két időpont?
Ez nagyon jó kérdés. Köszönöm. Igen, szépen, tanult kollégám. A két szerkezet nagyon fontos. Aki korán kell, az tudja, hogy egy szerkezet, az nem szerkezet.
Igen, igen. Az a biztonsági.
Az a fő, az a pótbiztonsági. A másik szerkezet, az, hál' Istennek, igen, már elmúltak azok az idők, amikor annak csörögni kellett, de az be van kapcsolva. Nem, tehát egymás után a telefonomba kettő van beállítva, és az csak azért van, ugye, hogy nehogy véletlenül akármi történjen.
Persze.
Mert olyan könnyű kinyomni, nem snooze-ra állítani, mm-hmm, vagy szundira, hanem tehát ugye csak egy
persze,
mozdulat.
Persze.
Azt az ember fél álomban megcsinálja. Na ez így történt ma reggel, úgyhogy meglepően konstatáltam, hogy a másodikra kellett felkelnem, mert az elsőt azt gyakorlatilag robotpilótán kinyomtam. Úgyhogy, és ráadásul eléggé sűrű forgalommal találkoztam ma a bevezető szakaszokon, és bent Budapesten is, úgyhogy mozgás van.
Én nagyon jól jöttem, pedig utána érkeztem pár perccel, és most ugye keresztül kell menni ott a Margit hídon a
bizony
budai belvárosi részen.
Ott is sávszűkítés van, meg
igen,
minden.
Igen, igen, de lehetett jönni.
Ott lehetett?
Lehetett, abszolút. Egy egész jó zöld hullámot kaptam el, amíg az alkotáson meg nem fogott egy, egy lámpát bekapsz, és utána végig ez a
figyelj, van
200
egy
méter lámpa.
Taxikkal 200... találkoztál?
Igen, igen.
De figyelj,
itt egyébként az alkotáson.
Én ma annyi taxival találkoztam, és sőt az egyik az a tipikus utasát kereső taxis volt, aki 40-nel megy. Azon gondolkodtam, hogy ilyenkor?
Mi nem történik? Tudom, de ők mindig 40-nel mennek, hogy ne fogyasszon annyit az autó, vagy nem
azért
tudom.
Azért keresik az utast, nem?
Keresik az utast, lehet.
Portyáznak.
Portyáznak, tehát, igen, és lecsapnak, amikor látják, hogy valaki.
Szóval, meg... hogy ilyenkor van kereslet? Megéri felkelni?
Nem tudom,
vége
nagyon
van a szigetnek,
lenne.
És még ott így kóricálnak valakik, ugye, akik,
ja,
vagy nem tudom.
Hát én sem. Tényleg nem volt az utolsó nap. Lehetséges. Biztos jó megfigyelők tudják, hogy mikor és hol.
Hát, az biztos, hogy ingyen nem megy ki.
Ingyen nem megy ki, igen. Úgyhogy lehet, hogy ez az oka. Napsugaras, jó reggelt, a Millás Klinik minden dolgozójának. Köszönjük szépen, jó németesen, és sok SCH-val írva. Aztán azt mondja, hogy útinfó még nincs, de várunk, úgyhogy írjatok nekünk.
Ah, így van, vége a szigetnek, azért voltak. Köszi.
És mennek haza. Lehet.
Ez lehet a magyarázat. Oké, köszönjük szépen. Nagyon boldog névnapot kívánunk minden kedves Ipoly nevű hallgatónknak. Az áldáskák is ünnepelnek. Te is választhatsz, borzasztó
sok van. Hát utána a barakon. Nekem nagyon tetszik a barakon.
Gertrúdok.
Gertrúdok, Kassziánok, Hippolitok, Relindák, Via, Vita, Vitália, Trudi.
Via, Vita, Vitália, ez nagyon jó. És a Veritas hol van?
Az hiányzik. Azok is ünnepelnek.
Nagyon jó.
Rodelindák, Ippoliták, Incék, Enidek.
Ippolita, igen, és az Ipoly, ugye, az nem véletlen.
Hippolita és Ippolita, meg az Ipoly. Na,
lehet, hogyha most leforgatnák újra Rákai Filip rendezésében, akkor Ipoly a lakály lenne a címe.
Az
a
lehet.
Ippolit, na mindegy. Évfordulók. 1521-ben ezen a napon megérkeztek, illetve nem megérkeztek, elfoglalták a konkvisztádorok Tenochtitlant, a mai Mexikó várost, Cortés vezetésével. Soha nem tudtam, hogy kell ezt kimondani, ez csak mostanában lett Tenochtitlan. Régen minden volt az égvilágon, a különböző írásmódokban, de ez most már Tenochtitlan, úgyhogy...
Hát legyen így. Ami egyszerűbb, az a, de szomorúbb is, az a világosi fegyverletétel 1849-ben, igen. Ugye augusztus 13-án a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr a törzskarával a Bohus kastélyban írta alá a feltétel nélküli megadásról szóló egyezményt Rüdiger vezérkari főnökével és Frolovval, magára a fegyverletételre a szőlősi mezőn került sor.
1997-ben pedig elindult a South Park amerikai animációs, az a végjáték sorozatnak mondják, ami végülis igaz, de azért egy szatíra is egyben ez. Trey Parker és Matt Stone.
Lehet tércsapkodva nyeríteni rajta.
Hát hogyne, hogyne lehet. És mind a mai napig, tehát igen. Egészen elképesztő.
És ugye úgy kezdődött, hogy nagyon gyorsan akartak reagálni a társadalmi igen. eseményekre, és ezért ilyen papírból kivágott figurákat igen. animáltak, mozgattak, és azt vették föl, az volt a leggyorsabb.
Hát sosem felejtem el, hogy még mondhatni szellemi elődje ennek a rádiónak az Estefem indult, amikor bejött a mozifilm. És hát utána gyakorlatilag kiírthatatlanok voltak a mozifilm dalok. Az összes. És eszméletlen nagyot durrant. A South Park és meg is tartotta ezt a jó szokását. Rengeteg fantasztikusan jó rész. A mi műsorunkban talán az egyik legjobban illeszkedő az, amikor ráveszi a...
Hogy
fektessen be. Tehát azt a jelentet, azt megnéztem 40-szer legalább, és az zseniális. Amikor azt mondja, hogy kaptam $100 a nagyfateromtól, tudod, és akkor igen. odaadja. Igen. És akkor ezt most picsák, ezt most berakjuk különböző devizaizékbe, határidőcsú, és puff, igen. eltűnt.
Mi az, hogy puff?
Eltűnt. Volt, nincs.
Igen.
Zseniális jelenet, úgyhogy érdemes South Parkot nézegetni és magunkon röhögni.
Igen, na hát itt akkor szerintem egy jó kis promót ehhez rá is tudunk kötni, mert 8 óra után várjuk ez a Plesinger Gyulát az MHB banktól, ő a Befektetési Bank PBR-t és befektetési elemzésért felelős vezérigazgató helyettese, és pont ezekről a carry trade-ekről fogunk beszélgetni, ugye, ami alól most kicsit kihúzták a sámlit, és volt egy akkora zuhanás a japán tőzsdén, ami...
A yen miatt, igen.
Igen, már a 87-es amerikai tőzsde krakhoz hasonlítható mértékét tekintve, úgyhogy ott is voltam, beteszem, azt csúgy eltűnik. Na, erről lesz szó 8 óra után. De még vannak születésnaposaink, mert
hát
azért
fordulókat megbeszéltük. Hát nagyon fontos emberek, így van.
Igen.
Mert hogy ezen a napon született 1850-ben Forster Géza, magyar mezőgazdász, agrárpolitikus nevét, azt mostanában a Forster Központból talán lehet. Igen. Aztán ki volt
még? Alfred Hitchcock.
Hát óriási. Hát,
angol születésű amerikai filmrendező 1899-ben.
Hát most olvastam pont, született. Vagy hallottam egy nagy hosszú összefoglalót azzal kapcsolatban. Ugye ő mindig is londoninak vallotta magát, majd aranyköpésünk is tőle származik. Egy eszméletlen érdekes, humorú ember is volt, és elmondta, hogy hogy fejlesztette ki ezt az egész suspense műfajt, és mondta, hogy annál unalmasabb nincs, amikor a western filmekben verekszenek a kocsmába. Hát ott mi történhet? Egy pár embert lelőnek, néhány bútordarab eltörik, de hát az semmi.
Igen.
És hogy milyen érdekes, illetve azt mondta, hogy írtak neki egyszer egy levelet egy úriember, hogy a lánya most már nem mer fürdeni, mert hogy látott korábban egy ilyen horrorfilmet, amiben a fürdőkától való félelme volt, és utána most már tusolni sem mer, amióta látta a pszichónak azt a tusolós jelenetét, úgyhogy most mit csináljon? És azt válaszolta neki, hogy vigye el a száraz tisztítóba a lányát. Úgyhogy, és többen megírták, miután Hitchcock már a munkásságának egy jó része megvolt, hogy hát igazából két időszámítás van a film történetében, Hitchcock előtt és Hitchcock után. Annyira erős hatása volt.
Ó, arra, jó, hogy film.
Hány éves a pszichó? 46 vagy valami ilyesmi. És gyakorlatilag, hogyha ha megmutatsz egy ilyen lefolyót, ahogy megy benne a víz,
igen.
A tusolót, fejet, ahogy a tusoló rózsát, ahogy jön ki, rögtön mindenkinek eszébe jut a jelenet.
Abszolút.
Olyan erős vagy a madarak, tehát a vertigóból ugye az a szédülésnek tehát eszméletlen hatása volt a filmművészetre és popkultúrára.
Fidel Castro Ruz, kubai forradalmár politikus, és ezen a napon született 1926-ban.
Ahogy Philippe Petit, francia artista, kötéltáncos, 49-ben, 1900, biztos emlékeztek rá, 74-ben a World Trade Center két tornya között volt egy illegális drótkötél mutatvány, amiről még híres fotók is születtek, sőt egy kis film is. Hát ettől lett ő híres.
És Emilio magyar énekest is köszöntjük itt nagy szeretettel.
Figyelj, ezt azért raktam be, mert kénytelen voltam, tehát a Gangsta Zolinak nem sok dologra emlékszem, amit mondott, de egy pár dolog volt, hogy róla mondta, hogy hát neki mennyi a gázsia. Emilio. Úgyhogy
az... De
nagyon boldog születésnapot neki természetesen.
Igen. És hát ünnepelnek ma a balogok, mert hogy a balkezesek világnapja van ma. Egy balkezeseket tömörítő amerikai szervezet kezdeményezésére 1992 óta minden év augusztus 13-án ünnepeljük a föld népességének csaknem 15%-át kitevő balkezeseket.
Lehet, hogy többen is vannak egyébként, azon gondolom, ki az, akiket átneveltek.
Igen, hát talán már nem divat.
Nem tudom, hogy hol. Lehet, hogy azért el tudom képzelni, hogy mondjuk Kínában divat. Mert hát ott ugye nagyon
lehet,
ilyen...
Az átnevelés ott nagyon megy.
Az átnevelés is nagyon megy, meg vannak ezek a mindenféle ilyen hiedelmek, hogy mit nem szabad, melyikkel, kézzel, meg mit, stb. Lehet, hogy ott így addig csapkodják pálcával szegény gyerekeket. Na mindegy. Hát.
Reméljük nem.
Reméljük.
Úgyhogy jó zenével szerintem hessegessük is ezeket a gondolatokat.
Jöjjenek akkor a Greta Van Fleet-es fiúk, a tesók, Black Smoke Rising, még egy korábbi albumról.
A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
Millás reggeli.
Na nézzük a lapokat, hát elég sok minden történt. Azt gondolom, hogy ebben a melegben elkezdtek túlfűteni a processzorok, és egyesek ki is égtek.
Na.
De hát ez van. Tehát, most mit, hát figyelj, olvasgattam tegnap így a híreket már úgy délután, és akkor egymás után jöttek az ennek, hogy egy óriási keresztet kap a Szabadságszobor a Citadella felújítás kapcsán. Ugye ezt többen is megírták. Gyakorlatilag a főváros főépítésze Erő Zoltán elmondta, hogy a HVG-nek nyilatkozott, hogy semmi szükség az eredeti koncepció megváltoztatására és egy újabb szimbólum elhelyezésére a szimbólumokkal már úgyis telezsúfolt területen. Tehát, hogy ez a kényszeres hogy rakjunk rá egy nagy keresztet, mert akkor majd a miénk lesz, vagy akkor majd mutatva. Tehát nem szabad ezeknek aláfeküdni, ezeknek a gondolatok. Attól nem lesz más az egész csak azért, mert na mindegy, na most nem a kereszt ellen vagyok nyilvánvalóan, hanem azért, mert tök fölösleges így, ilyen módon megpróbálni kifejezni. Mindegy, ez az én privát véleményem. Aztán jött ez az érdekes hír, az Eduline robbantotta ki, amit háromszor olvastam el, körülbelül, mert nem értettem, hogy most mi van, de tényleg fejenként 100 000 forintot oszt ki a kormány a határon túli magyarok iskolásainak, úgyhogy...
Igen, hát ez már egy pár hete
bent. Igen, igen, persze, tudom, csak
is úgy... Nagyon, annyira igen. Nem, hogy mondjam, nem olyan szívderítő hír ez a magyar szülők körében, ahogy én azt így észrevettem a posztokból, mert hogy itthon is elkélne bőven a segítség, és akkor sorolhatnánk, hogy hát, hányféle módon lehetne.
Aztán szépen átlapozva ezeket jött egy új, az átlátszó.hu-n ugye, hogy úgy tűnik, hogy magánszemélyek bankszámláiról is kimutatásokat kért, és kérni fog a szuverenitásvédelmi hivatal, ami megint egy csak kérdőjelet hagy maga után, hogy most akkor ez, és ezt így hogy, úgyhogy, de a könyvvizsgálói kamara arról tájékoztatta az átlátszót, hogy nem tervezi teljesíteni a szuverenitásvédelmi hivatal kérését, mert őtőlük is kértek adatokat korábban.
Igen, hát azért érzik, hogy ez azért már elég necces, azt hiszem az MNB is egy szabályozott szerződést hez kötötte az együttműködés meglétét, ez a szerződés nem jött létre persze.
Az ügyvédi kamara is megtagadja ugye az ügyvédi titoktartás sértő kérések teljesítését, tehát hogy...
Nem tudom, hogy tesszük be egyáltalán ilyes.
Hát hogy? Azt igen. gondolják, hogy majd hogy mindent szépen megfigyelnek, és akkor így tudjuk védeni a szuverenitást.
A Portfolio.hu-n megint egy kis világvége hangulat, több mint ijesztő, ami történik, súlyosabb a klímaválság, mint gondolnánk. Gerencser András, a Pannon Egyetem LKHPE levegőkémiai kutatócsoport.
Hát ő ugye az ökológiai doktor Doom, ezt tudjuk, igen, tehát hogy egy kicsit eltúlozván a szerepét, de hát igen.
De abszolút illeszkedik abban a sorban, amit meteorológusok, óceánkutatók és számos más tudós is hangoztat, hogy nagyon nagy baj van az óceánok környékén. Ez is erről szól, a globális tengerszintföldünk hőmérőjének tekinthető
emelkedése. Hát Görögországban óriási probléma van, ugye most lényegében az Európai Uniós riasztási szintig jutottak ezzel a helyzettel. Most az van, hogy amióta van hőmérsékleti mérés, azóta gyakorlatilag a legmelegebb június, július és eddig az augusztus van, amit mértek Görögországban, teljes szárasság, erdőtüzek és stb. Úgyhogy ez nem túl jó.
Igen, de azt azért még elmondom, hogy Gerencser András mondjad. Írását a Portfolio.hu-n lehet elolvasni izgalmas alcímekkel, például infantilis derülátás, felejtsük el az üvegházmodellt, és a többi, olvassátok el.
Először találtak folyékony vizet a Marson, viszont oda akkor lehet menni Elon Muskkal, az Insight űrszonda mérései szerint kilométerekkel a felszín alatt folyékony víz.
Ja, azt hittem, hogy és már azt is egy eldobott pillepalacban. Ja.
Viszont az X-en megrendezték a nagy beszélgetést, a legnagyobb támogató Elon Musk és Donald Trump között, aminek az lett a következménye, hogy eddig nem látott DDoS támadás érte az X-et, és hát hogy is mondjam, mondjuk így, hát van, akinek nem akadozott a dolog.
Nagyon jó.
Van-e még? Nincs.
Van, persze, abszolút. Ja nem, nincs, tőzsdézzünk.
De van, lehet, csak van? Akkor rövid tőzsdét kell csinálni. Na mi legyen? Meg még egy...
Ja,
még
nálam nincs. Ja. Én már itt az árakat nézem.
Akkor megyünk.
Igen.
Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
A tőzsdei helyzetkép támogatója a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata, a Richter Gedeon nyerté, és a Magyar Nemzeti Bank.
Igen, csak lefagytam, mert azt hittem, egy jót kerestem a nyomdán, de aztán látom, hogy sokkal jobbat keresettem volna, ha egy kicsit lefogom a kezem. Fél százalékos pluszban zárt a BUX 72.352 ponton, és a vezető részvények közül azt mondja, hogy 3 legalább emelkedett. A Magyar Telekom 2,1%-kal 1072 forintra, a MOL 6%-kal 2748 forintra, és a Richter Gedeon 9%-kal 10390 forintra, míg az OTP esett 7%-kal 17.970-re, és a legmenőbb papír az a nyomda volt tegnap, 11,2%-kal realizott, 4.750 forinton fejezte be a kereskedést. De egyébként az Alteo is jó muzsikált, 4%-kal közel 4,5 felett ment a BIF, több mint 2-t a CIK, Pannonia, közel 3-at a Graphisoft Park, úgyhogy egész parádés nap volt itt a Budapesti Értéktőzsdén.
Elolvastam valamikor tudom én, ilyen dél körül a cikkeket az amerikai tőzsdén, és olvastam, hogy kiváló hangulat az amerikai tőzsdén. Később visszatértem, és láttam, hogy egy betűt átjavítottak, kiváró hangulat. De tényleg, hogyha megnézed a grafikonokat, igen, akkor volt egy ilyen jó kezdés, ami igen, elolvadt. Igen, igen. Elolvadta a lelkesedés, az S&P végül is gyakorlatilag egy plusz nullában fejezte be a kereskedést, épp hogy vissza tudott jönni a nap végére, pedig elég jó pluszok is voltak napközben. A Dow Jones-nál teljes mértékben a mínuszban 0,4%-ban lett a zárás, a Nasdaq pedig szintén elolvasztotta, amiket összehozott nyerességet, és a végén alig 0,2%-os pluszban zárt. A Midcap Index, a Russell 2000 1%-os mínuszban van, enyhén emelkedik a félelemindex, a volatilitás index, és Európában is ilyen kivárás, enyhe plusz a DAX-nál, enyhe mínusz a párizsi mutatónál, és Londonban a FTSE 100-asnál egy ilyen 0,5%-ot sikerült hozni. A Nikkei azonban jól van, most 2,6%-os pluszban, és az ázsiai tőzsdék közül azt lehet látni, hogy a legjobban teljesít, a Shanghai kompozit csúszik vissza.
A Nikkei azért van jól, mert zárva volt tegnap.
Ja, akkor ó, gondoltam, hogy valami...
Hogy zárva vannak.
Ahogy már kimondtam ezt a 2,6-ot, a fejemben megfordult, na ez biztos, hogy... Na igen, oké, tehát akkor szuper. A Hang Seng, a Shanghai kompozit és a Shenzhen Index gyakorlatilag az amerikai piacokat utánozva éppen, hogy pluszban. Hát Amerikában volt egy pár jó sztori, például az Nvidia tovább ment fölfele 4% fölött, az elsőként a sorban, legalábbis forgalom tekintetében. Visszacsúszott azonban a Tesla 1,25%-kal, a Marathon Digital 11,3%-kal, az Intel majdnem 2-vel, a Ford 2,4%-kal, és akkor a Warner Brothers Discovery, hát ez egy csúnya sztori, most már napok óta most is 4,5%-os mínuszt hozott össze. Az Apple enyhe pluszban, és akkor még akik fontosak, az American Airlines 2,5%-os mínuszt hozott össze, a Bank of America szintén 0,5% körüli mínuszt, úgyhogy nem volt olyan nagyon-nagyon jó nap.
Hát és a fene tudja, mit tartogat a hét, mert ma PPI, holnap CPI, azaz az amerikai piacon, vagyis termelői árindex adatok jönnek ma, holnap pedig fogyasztói árindex adatok, úgyhogy az a visszafogottság az amerikai piacon, vagy kivárás, a kirázás helyett, vagy hogy volt.
Igen.
Ez ennek tudható be, hogy izgulnak most a befektetők.
Tőzsdei helyzetkép hangzott el a hazai innováció vezető gyógyszeripari vállalata a Richter Gedeon NRT támogatásával. A Tőzsdei helyzetkép támogatója a Magyar Nemzeti Bank.
Épp akartam mondani, hogy előbb-utóbb megjelenik Somodi Evelin, mert ő lesz a hírszerkesztőnk, erre be is.
És megjelen. Surrant. Jó reggelt, szia!
Jó reggelt, sziasztok!
Láttunk, szia! Mi újság, minden oké? Okay?
Minden oké. Okay.
Jó van akkor.
Neki szegezted a kérdést, úgy behűtöttük a stúdiót, hogy hihetetlen, de mindegy.
Ja, mert a hőfogot nem állítottam.
Kifejezetten jó itt most.
Igen?
Ja, na, igen. Jó, na végre egy hírszerkesztő, aki értékeli a munkásságomat. Mindegyik bejön és...
Lehet holnapra nem lesz hangom, de most még jó.
Akkor okay, ezt gyorsan beosztjuk, ami van, úgyhogy mondd is el hamar a híreket még, amíg el tudod. Utána visszajövünk és folytatjuk a Millás reggelit itt a Rádió Café 98.0-án.
A mai világban könnyen félrevezetnek a csodadoktorok és a hihetetlen megoldások. Az eredmény? Hája pocin marad, a fej még mindig tar, a profit meg az ablakban. De már is segítenek a legjobb orvosok. Doktor megelégedés, doktor higgadtság, doktor vidámság és doktor nyugalom.
Doktor úr, ennek össze-vissza ver a GDP-je. A pulcosa meg egy csökkenő gyertya.
Két végéről égette. Ezt visszakalapáljuk, és olyan hozamgörbénk lesz, amilyet még dr. Alonso Mózdi sem látott.
Millás reggeli.
A gazdasági Muppet Show.
Figyelem! Fogyasztása függőséget okoz.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Millás reggeli, a Rádió Café 98.0-án, augusztus 13-a kedd reggel van, 7 óra 8 perc, és itt van Kántor Endre.
És Gede Balázs.
És a kedves hallgatók is, mérnök úr is azt írja, hogy csillagnézés után az ébresztő óra hallatán is csillagokat láttam. Ja, mert a perszeidák most száguldoznak.
Igen, talán, igen, igen, így van. Így
nézni van. A hulló csillagokat? Hát igen, nehéz úgy a kelés. Aztán azt mondja...
Ja, 1960-as a pszichó, nem 46, hanem 64 éves. Úgyhogy ja? Köszönöm, fordítva
egy cseszám került a
rendszerbe. Ebből látszik.
Elmondjuk, hogy 0636980980 ide lehet nekünk írni, de még gyorsan átfutom, mert ez csak az SMS volt. Azt mondja, hogy ja, a löpapa írta, hogy a szvek van, hogy emillió már kémillió lett az infláció miatt. Nem, Emilio.
Lehet, lehet a neve, igen.
Kémillió.
Szegény.
Na, jó, szerintem inkább forduljunk rá a következő témánkra. Nem?
Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
Budapest, Budapest, te csodás!
Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
ezelőtt 1866-ban nyílt meg augusztus 9-én.
Igen, a múlt héten pénteken volt, így van a születésnap.
És emlékeztünk meg az eseményről, így van, a fővárosi állat és növénykert, és ebből az apropóból hát nagyon komoly szülinapi rendezvényekkel várja az odalátogatókat a fővárosi állat és növénykert. Erről fogunk beszélgetni Hanga Zoltánnal, a fővárosi állat és növénykert szóvivőjével. Szervusz, jó reggelt!
Szervusztok, jó reggelt kívánok a hallgatóknak, sok szeretettel köszöntök mindenkit.
Na, nézzük, hogy mivel foglalkoztok így a jeles napon.
Hát hogy értem
napon,
meg, így van ezt
körül...
a közel 160-at a Budapest Zoo?
Hát ezzel azért a budapesti állatkert a világ egyik legrégebbi állatkertje is. Hát az valószínűleg szétfeszíteni a műsoridő keretét, hogyha
most így átnéznénk, hogy mi történt.
Mi minden történt, de hát ugye nagyon sok a változás, legfőképpen abban egyébként, hogy mi volt akkor is, mi ma az állatkertek feladata, mert egyébként már akkor is nem csak egyszerűen a szórakoztatás volt a cél, hanem ismeretterjesztés, sőt, tudományos észleletek tételére is alkalmat kíván teremteni az állatkert. Ez így szerepelt még 1865-ben a létesítés céljait megfogalmazó dokumentumban. Tehát ugye manapság egy állatkertnek, egy korszerű állatkertnek, amely részese az állatkerti világhálózatnak, általában négy fő feladata van, és ezzel mi is mind foglalkozunk. Az egyik nyilván ez a, nagyon röviden azt lehetne mondani, hogy rekreáció, tehát természetközeli szabadidős programot kínálunk a közönségnek, és hát ez különösen a városlakó ember számára itt az urbanizációs ártalmak közepette, ez azért nagyon sokat jelent, meg családi programként is, tehát egyre kevesebb dolog van, amit a családok közösen csinálnak, az állatkert meg egy olyan hely, ahol akár három generáció is úgy együtt tud lenni, közben mindenki a saját érdeklődésének, számításának megfelelő dolgot is megtalálja az állatkertben. Tehát ez a természetközeli szabadidős program az egyik fontos missziója az állatkertnek, de hát van más is, az oktatás, nevelés, ismeretterjesztés, a környezettudatos szemléletformálása, ez tartozik a második ilyen nagy területbe, vagy a küldetésébe az állatkerteknek. Ugye a harmadik az a természetvédelem, és hát ezen belül is külön a veszélyeztetett fajok védelme, ennek terén nagyon sokat tudnak tenni az állatkertek. És ugye a kutatás is, hiszen az élővilágra vonatkozó tudásunk az azért nem kis részben az állatkertekben végzett kutatások során is gyarapodik. És egy olyan régi és patinás műemlék állatkertben, mint a miénk, a budapesti állatkert, hát ott még ez a négy dolog kiegészül egy ötödikkel is, de a kulturális örökség védelme, megőrzése, sőt mondanám, hogy még gazdagítása is. Tehát mi ezekkel mind foglalkozunk a budapesti állatkertben, és hát most, hogy ugye születésnap van, pénteken a tulajdonképpeni születésnapon is volt külön egy ünneplés, de hát egyébként a napokban, meg egyáltalán így a szezonban nagyon sok látványetetés, állatbemutató várja a közönséget, tehát ugye nem csak az van, hogy a különböző állatokat és növényeket bemutatunk, hanem nagyon sok látogatói élményprogramot is kínálunk. Hát nem beszélve arról, hogy majd jön az augusztus 30-a, a nyár utolsó péntek estéje, ami meg ugye hagyományosan az állatkertek éjszakája időpontja, és hát ott is sokféle programmal készülünk. Illetve még egy dolgot említenék, hogy augusztus 9-én, amikor a születésnap volt, elindítottunk egy olyan jótékonysági adománygyűjtő programot, ami egyébként éppen 30-áig, tehát az állatkertek éjszakája napjáig tart 3 héten át, és ebben a jótékonysági adománygyűjtő programban egyrészt tanszereket, másrészt plüssöket, ilyen felajánlásokat várunk. Ugye a tanszereknél elsősorban füzetekre, színes ceruzákra, színes filztollakra, vízfestékre, stiftes ragasztóra, vonalzóra, ilyesmire kell gondolni. Ezeket az összegyűjtött adományokat az állatkerti műemléki körhinta melletti kapunál van ez a gyűjtőpont. Ezeket a Nagycsaládosok Országos Egyesületén keresztül juttatjuk el majd a rászoruló családok gyermekeinek. És ugye a másik dolog a plüssök, hát itt természetesen azért még jó állapotban lévő, tiszta, használható plüssökre van szó, amikkel a korábbi kis tulajdonosai már nem játszanak, már nincsenek használatban, mert hogyha valaki ilyeneket tud felajánlani, akkor mindaz, ami összegyűlik, azt majd a Dr. Manninger Jenő Baleseti Központ, ez ugye a Filmei úti Baleseti Intézet, hogy sokan ismerjük itt Budapesten, ott a gyermektraumatológiai osztály fogja megkapni.
Ez nagyon jó. Te hol lehet ezt megnézni, vagy van erre van valami leírás, hogyha valaki tovább érdeklődik?
Természetesen. Természetesen az állatkert weboldalán, honlapján, ami egyébként nemrég újult meg, ott is ezek mind szerepelnek, tehát ez a bizonyos adománygyűjtő jótékonysági akciónk is ott van részletekben menően, hogy akkor mit szeretnénk és kinek szeretnénk eljutatni, de az említett programokról is minden részlet ott van. Nyilván ez nagyon fontos dolog az állatkert életében. Egyrészt a történésekről hírt adjuk mindenféle felületeken, az interneten, illetve a közösségi médiában is. Másrészt, hogy ezeknek a részletes információit mindig meg lehessen találni. Úgyhogy a honlapunkat éppen ennek az igénynek a figyelembe vételével, vagy figyelem szem előtt tartásával éppen most az elmúlt hetekben újítottuk meg.
Ha most így említetted a plüssöket, és azt, hogy lehet jótékonykodni, hogy áll az örökbefogadási program nálatok? Az is egy szerves része a budapesti állat- és növénykertnek a működésének.
Igen, ugye ez egy nagyon izgalmas dolog, mert ugye ez onnan indult, hogy az állatkerti állatokat jelképesen örökbe lehet fogadni. Én elég régóta dolgozom az állatkertben ahhoz, hogy emlékezzem arra, hogy amikor ez a 90-es évek elején elindult, akkor ez még egy nagyon új dolog volt. Tehát ugye manapság ez azért ismert, hogy bizonyos dolgokat jelképesen örökbe lehet fogadni. Én ismerek olyan színházat, ahol az üléseket is, és akkor kis résztáblán kiteszik, hogy azon a helyen keresztül ki a színháznak a támogatója, mondjuk. De ugye akkoriban ez még nem volt nagyon ismert és általánosan elterjedt Magyarországon, úgyhogy amikor ez az állatkerti örökbefogadás megjelent nálunk a 90-es évek elején, akkor bizony elég sokat kellett magyarázni, hogy hát, ha valaki örökbefogadja mondjuk a medvét, akkor nem viheti haza. Annál is inkább, mert hát ott izgalmas jelenetek adódhatnak a lakásba. Egyébként pont most a születésnapon mutatkozott be a két frissen érkezett, nagyon jópofa fiatal barra medvénk, őket Csángónak és Hargitának hívják. Szóval akkor még egy nagyon újdonság volt, de hát mostanra azért már nagyon polgárjogot nyert, és hát több ezeren támogatják ilyen módon az állatkertet, hogy valamelyik állatot jelképesen örökbefogadják, amiért hát sok mindent adunk is, tehát nem csak arról van szó, hogy nyilván az örökbefogadás tényét egy oklevél igazolja, és hát mindenféle egyéb dolgok is ehhez tartoznak, hanem rendszeresen szervez az állatkerti alapítvány olyan rendezvényeket, ahol hát tulajdonképpen az állatkerti nevelőszülőknek, hogy mi hívjuk az örökbefogadókat, hát mindenféle programokat szervezünk, konkrétan még szülői értekezletet is. tehát ahol ugye a gondozók el is mondják, hogy mondjuk az örökbefogadott jószág milyen csíntevéseket hajtott végre a legutóbbi időszakban, általában tavasszal és ősszel is tartunk egy ilyen szülői értekezletet, úgyhogy azt lehet mondani, hogy ez egy nagyon sikeres és nagyon jó pofa dolog, és nagyon alkalmas arra, hogy az állatkertünk talán legközelebbi barátaival még egy kicsit szorosabbra fűzzük a kapcsolatokat.
Nagyon jó. Hát akkor sok sikert a továbbiakban, meg még 151 nehány évet az intézménynek legalább, és akkor lehet, hogy keveset kívántam, de a lényeg az, hogy jó megy az állatkert, és köszönjük szépen a beszélgetést. Szép napod!
Köszönjük szépen, és mindenkit szeretettel várunk a programjainkra. Szervusztok!
Hanga Zoltánnal, a Fővárosi Állat és Növénykert szóvivőjével beszélgettünk, annak apropóján, hogy születésnapja van az állatkertnek, 158 éves, és hát ahogy hallhattátok, számtalan adománygyűjtő program és egyéb rendezvény keretében ünnepelték ezt az évfordulót.
Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
A Wolf Jet Band azzal a célkitűzéssel jött létre, hogy mosolyt csajon az emberek arcára, hogy táncoljanak, énekeljenek, érezzék jól magukat. Amikor megalakultak, az pont a pandémia előtti évben vagy években volt, azt lehet, hogy egy évvel korábban, és rögtön ilyen elég nagy startot vett a karrier, aztán utána ezt félbevágta a Covid, utána megint újra formálták magukat, és próbálják hozni azt az érzést, amit ők nagyon szeretnek. Különböző amerikána, folk elemek vannak benne, soul, blues, úgyhogy egy ilyen, van egy ilyen magja az együttesnek, akik ugyanazok, talán egy a duó, aki gitáros és az énekes ugyanazok, és ott körbe-körbe játszanak különböző muzsikusokkal. Azt hiszem, hogy tavaly, vagy nem, idén évelején jelent meg egy új albumuk, erről szól ez a szám. Ez a Millás reggeli tehát, és a téma, amiről már beszéltünk a múlt héten, illetve majd jön Plesinger Gyula, és vele is a Carry Trade-ről fogunk beszélgetni, illetve arról, hogy egyáltalán milyen a kilátás a tőzsdéken. A Jó Nap Richard írt egy érdekes véleménycikket a Portfólión, aminek az a cím, hogy ezen múlik, hogy hatalmas zuhanás jön-e a tőzsdéken. Ugye ez a félelem az, ami mostan lényegében sakkban tartja az amerikai piacot, főleg, de hát a világpiacokat, mert ugye láttuk azt, hogy nagyon szép teljesítmény volt az első fél évben, de ebben a turbulenciában, amit itt tapasztaltunk az elmúlt napokban, ezek lényegében elolvadtak, ezek a teljesítmények. Nem mindenhol, de például, hogyha megnézzük a japán tőzsdét, ugye a japán jen erősödésének a hatása jelentkezett, és ezt a Nikkei Index bírta a legkevésbé. A múlt hétfői mozgásával, ahogy mondtuk, a 1987-es amerikai fekete hétfőt idézte meg.
Igen, ahogy bocsánat, Ricsi is írja, ugye ott a párhuzamnál konkrét számokkal, ugye 22% volt a fekete hétfőn az amerikai piac esésének a mértéke, a Nikkei pedig múlt hétfőn 12%-ot esett. Tehát, hogyha nem is érte el az, de azért ez egy óriási napon belüli
mozgás.
Igen,
csak hogy ez tök jó, amit itt az amerikaira, de a fekete hétfőnek a japán tőzsdé való hatása, az pedig az egy napon belül 14,5% volt akkor a Nikkei.
Ja, igen.
Tehát
igen,
azt meg majdnem elérte. Igen. Ha meg viszont a péntekit és a hétfőit együtt nézzük, akkor meg bőven túl is szárnyalta. Tehát a két napi esés az volt a legmagasabb valaha mért a Nikkeiben. Na de most az a kérdés, hogy innen hogyan
ez
tovább?
Ez azért is fontos egyébként, hogy mondod, mert hogyha valaki ránéz egy Nikkei chartra, azért egy 42 000-es tetőről esett le 31 000 környékére, és onnan pattant vissza 35-re, és nagyon sokan azt emelték ki, hogy ezt a fekete hétfő béli esést egy pár nap alatt ledolgozta, és hát jaj, de jó, nincs semmi baj. Igen, azt az egy napot, ami a pánik kicsúcsosodása volt, ledolgozta, de alapvetően egy masszív esésben van a japán tőzsde, és így is óriási mínuszban, egy ilyen 20%-ot közelítő, 18%-os mínuszban van a csúcsához képest, tehát azért ez nem annyira rózsás ez a felpattanás, vagy ez a helyzet.
Mit mond a chart?
Hát a chart az én nekem sok jót nem, egyébként a chartmarté.hu-ra meg is írtam, hogy nekem nem tetszik ez a korrekció, mert furcsa formákat vett fel, és ott összehasonlítottam, és csak találomra bedobáltam chartokat, tényleg a Nikkei-t, a dollárjenét, a S&P-t, de még a BUX is hasonló mintát mutat, de azóta már megtaláltam, hogy a félvezető szektortömörítő index is ezzel a felpattanás, és ez az ékelődős, ez az elcsendesedő végű korrekcióval, azért ez nem egy megnyugtató visszarendeződés, arról nem beszélve, hogy azért a múltban, és ezt Jonapricsi is említi a cikkében, ott megvizsgálta, hogy hány olyan eset volt, amikor ilyen tüskeszerűen ilyen nagyon mély szakadások voltak, és azt így lerázta magáról a piac, hogy ez ennyi. Hogy akkor leestünk, meg volt a pánik, igen, megtörük
ezt,
a homlokunk.
Ez fontos, hogy mondod, mert ez a, hogy, hogy a mennyire jó az üteme, vagy a típusa a visszarendeződésnek, mert valamiféle visszarendeződés az már az bele volt kódolva a rendszerbe, eléggé komoly emelkedéseket láttunk az elmúlt időszakban. Ugye ezért nem nőhetnek az égig a fák, tehát valamiféle kell. Az a kérdés, hogy milyen, ugye?
Hát igen, és majd most 8 óra után meg is beszéljük ennek a carry trade-nek a működését, és azzal rá tudunk világítani arra, hogy de hát majd meghallgatjuk Gyulát, hogy azért még azt lenné jó tudni, hogy mi maradt a szekrényben. Uh-huh. Nagyon sokan kirázódhattak az ebből finanszírozott pozíciókba, ilyen esést nem lehet kibírni. És a legforróbb, a legnagyobb tőkátételt használó kereskedők vagy befektetők biztos, hogy kiütöttek. Kérdésem, mennyi van még a piacon, aki vár egy kis visszarendezést és egy magasabb árszinten
elkezdi
megint.
Hát mindig ott vannak azok, akik ugye, tehát itt azért nagyon nehéz látni az ajban, mert azért nagyon sokan a saját malmukra akarják hajtani a vizet azzal, amikor azt mondják, hogy most már érdemes vásárolni, ugye? Tehát ugye ez egy klasszikus pillanat, amikor a zuhanás után tök jó be lehet vásárolni, higítani a portfóliót, stb. Kérdés az, hogy ez most egy pont egy olyan időszak el, amikor hát ezt megteszed.
Az a baj, hogy ezt egy jó bika piacon, ez egy jó stratégia. Uh-huh. Tehát amikor jön egy kis korrekció, visszacsúszik, megveszed a dippet, ugye, ahogy mondja a trader, ugye a süllyedésekben vásárolsz, de azért ilyen rumliba ez most még nem tudod, hogy ez most egy dip, amit meg kell venni, vagy pedig egy hullókés, ami lekasszálja mind a 4 új adat, és majd marad egy. Úgyhogy egyelőre nem biztos, hogy ez a jobbik verzió, de majd mondom, Plesinger Gyulával is beszélgetünk erre.
Az mondjuk így nagyon kemény volt, amikor pont az ujjaik védelmében jó pár ezeren több, hát hogyha jól emlékszem, több tízezeren megpróbáltak ugye a brokerhez belépni, miközben volt a tőzsdeizben, és nem tudtak belépni, mert valami guzmi volt a rendszerben. Amire sikerült nekik bejutni a rendszerbe, akár megbízást adni, addigra már vége volt a sztorinak.
Igen.
Úgyhogy ez, én nem tudom, hogy ilyenkor mi van egyébként.
Hát ilyenkor...
Mert hogyha bizonyítható, hogy két ilyen nagy cég volt, azt hiszem, akit említettek, a Charles Schwab meg a Fidelity Investments, és ez tényleg több tízezer ügyfelet jelent, tehát hogyha bizonyítható, hogy ők technikai hibával küzdöttek, hogy nem tudsz belépni a kereskedési rendszerbe, hát, megadni, vagy mi van ilyenkor?
Mondom, hogy hazai brókercég is volt, akivel méreteset szívtam, az egyik több bel is dolgozom, és odáig nem jutottam el, hogy az app tudjon azonosítani, tehát hogy be tudjak lépni, mert már az app is megvadult.
Túl nagy volt a hirtelen nyomás.
Igen, amikor bejutottam, akkor bár fizetem a valós adatokat, de nagyon össze-vissza, tehát a kötésekben valós adatok voltak, a könyvben 20 perces késések, szóval volt itt felfordulás, hát azért ez gondosan elő van készítve, és valahol szerintem apró betűsként ott van. Hogy
ott van mi?
Viszmajor, meg nem tudom én micsoda. Ja. Nem tudom, hogy megfoghatók-e ilyennel a broker cége.
Magadat be tudod biztosítani korábban?
Hogy értve?
Hát, hogy van egy ilyen stop loss megbízás mondjuk.
Persze, az is, meg nekem mondom, az első, még az ezt megelőző csúszások nekem figyelemfelkeltők voltak, azért egy nagy ralliban mindig észnél kell lenni. Az ember mindig számított arra, hogy ott is pattanásig feszülnek az idegek, nem csak uh-huh. a nagy zakók idején, tehát félti mindenki a megtermelt nyerességet. És az első nagy megcsúszásra jelentősen, ugye az egyik legjobb védekezés, hogyha a súly a részvénykitettségen csökkentesz, hogy ne érjen meglepetés. A legrosszabb az, hogyha nincs igazad, hogy lemaradsz, és kevesebbet keres el a fölfelé menetbe, viszont a nagy esésben meg nem buksz akkorát. És akkor utána jönnek az ilyen fedezeti ügyletek, stop loss pozíciók, esetleg egy kis VIX, ugye, amit kis összeggel meg tudsz venni, viszont nagyot-nagyot mozdul, hogyha pánik van, tehát uh-huh. elég jól tud fedezni az esésbe. Igen, hát ezeket ilyenkor szerintem jó beélesíteni, amikor nem tudjuk, hogy mi a folytatás.
Na jó, akkor nagyjából ezzel a témával.
Bocsánat, igen, a chartmate.hu az egy jó hallgató megtalált, és csodálkozik. Nem a márciusi, ott a fejlészben ott pörögnek a frissek, de valóban sajnos a szerző úr nem túl szapora. Úgyhogy vannak hézagok.
Ez most nem arról szól, hogy folyamatosan írkál valaki, hanem amikor van egy nagyon jó mondani valója, akkor.
Hát, nagyon jó mondani való, nagyon, és még ideje is. Mert ideje. Nekem lenne jó mondani való.
És ideje. Nagyon jó.
Csak hát ez egyelőre még ilyen félamatőr állapotban van, de majd megpróbálom őszre összeszedni magam.
Na jó, akkor innen folytatjuk, megyünk tovább egy kis napközi részlettel, aztán utána pedig azzal a témával foglalkozunk, hogy mifán terem az ESG vagy ESG tanácsadó, hiszen gyakorlatilag tegnap hatályba léptek az ESG tanácsadók és képző intézmények jogállásairól szóló végrehajtási rendeletek. Hogy ez mit jelent? Ki lehet ilyen tanácsadó? És hogy mi az az egész, és miért fontos, erről fogunk beszélgetni Székács Gyulával, a Green Pact fenntartatossági szakértőjével.
3R, vagyis Reduce, Reuse, Recycle. Csökkentünk, újrahasználunk, újrahasznosítunk. Cél a Zero Waste. Semmit se küldjünk hulladéklerakóba, ne pazaroljuk az energiát. Legyen a ma terméke a jövő alapanyaga. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaságrovata következik.
Megérkezett végre az ESG tanácsadók helyzetének jogalkotói tisztázása, nevezhetjük így is az augusztus 12-én hatályba lépett ESG tanácsadók és képzőintézmények jogállásairól szóló végrehajtási rendeletet, de hogy ez mit takar, vagy mit tehet ezután egy ESG tanács, ki lehet ESG tanácsadó, Székás Gyulával, a Green Pact fenntartatossági szakértőjével, Oklöves regionális és környezetgazdásszal beszéljük meg, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt kívánok, szervusztok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat is.
Mielőtt megnéznénk, hogy mit csinál az ESG tanácsadó, beszéljük meg, hogy ki lehet az egyáltalán, tehát kik adhatnak ebben a témában tanácsot.
Itt kettő kellene bontani egyébként az ESG tanácsadókhoz kapcsolódó kérdést, ugye a fenntarthatósági jelentése és a beszámolóra. És azért nagyon fontos ezt a kettőt megkülönböztetni, mert mind a kettő az Európai Uniós direktíven alapuló gyakorlatilag implementációja, vagy mind a kettő az implementációja, csak ameddig a fenntarthatósági jelentést készítő egy tanácsadó gyakorlatilag azzal foglalkozik, hogy a CSRD és a CSRD alapjául szolgáló jelentést készíti el, ami a vállalatról szól, addig a CSDDD alapján a beszámolót készítik el gyakorlatilag a tanácsadók, és az utóbbihoz van szükség magára az akkreditációra. De hogy ki is lehet tulajdonképpen akkreditált tanácsadó, azok lehetnek akkreditált tanácsadók, akinek van felsőfokú végzettsége, akkreditált intézményben szerzett képesítése, büntetlen előéletű, köztartozásmentes, illetve 500 szakértői óra gyakorlattal rendelkezik, amelyből 350 óra lehet maximum tanácsadás.
Hát ez jó, meghatározták akkor ezt a magyar jogszabály, ugye az uniós direktíva alapján határozta meg, hogyha jól sejtem.
Igen, igen, egészen pontosan így történt, és az ESG törvényben gyakorlatilag ennek a két Európai Uniós direktívának az elegye található, míg az Európai Uniós direktíva egy picit megengedőbb és lazább, tehát később kell csak implementálni gyakorlatilag, addig az ESG törvény alapján viszont már hamarabb érintettek vállalkozások. Mondok egy egyszerű példát, az Európai Uniós direktívában 1000 főt átlagosan foglalkoztató vállalkozásoktól kell majd 2027-től beszámolót készíteni, az ESG törvényben pedig 500 fő van meghatározva, tehát itt is látszik, hogy a magyar ESG törvény azért valamelyest szigorúbb.
Oké, itt említettél két elég érdekes rövidítést, ezek micsodák pontosan, hogy értse mindenki, aki esetleg érintett lehet, vagy csak egyszerűen foglalkoztatja a téma, hogy miért fontos a beszámoló meg a tanácsadók szerepe?
Igen, az egyik az a CSRD volt, ami a gyakorlatilag a vállalati fenntarthatósági jelentéstételi direktíva, a másik pedig ez a CSDDD volt, ami a CSDDD pedig a gyakorlatilag ez a megfelelés nek a direktívája, ez a jogszabályi, illetve a fenntarthatósági megfelelésnek a direktívája. A CSDDD elsősorban a beszállítói ránc vonatkozásában érdekes, illetve a kockázatkezelési rendszer tekintetében, hiszen oda fókuszál a társadalmi, illetve a munkavállalói kérdésekre, a beszállítói értékláncban egyik oldalról, másik oldalról pedig a gyakorlatilag a környezeti hatásaira a beszállítói láncnak. Ebből fakad, hogy aki beszámoló készítésére lesz jogosult, tehát akkreditált tanácsadóként megjelenik majd, ő gyakorlatilag a kérdőívvel, mert lesz majd egy maximum kérdőív is, abban annak a közreműködésében is részt vehet, míg az előtte említett, aki fenntarthatósági jelentést készít, az ő esetében ez nem mondható el, ő nem készítheti el gyakorlatilag ezt a
vállalatműködési folyamataiba tud tanácsot adni az ESG tanácsadó? Itt, amiről beszélünk, kérdőív, beszámoló, jelentés, nekem úgy tűnik, mintha egy ilyen kötelező, vagy egy ilyen jelentéstételi kötelezettséget kvázi le akarna tudni a vállalat, és ehhez igénybe veszi az ESG tanácsadót, hogy jól töltsék ki ezeket a jelentéseket, meg jól állítsák össze, de azért itt mégiscsak a mögöttes folyamatokat, a működést lenne jó szabályozni, és a vállalatoknak ebben tanácsot adni. Ebben szerepet tud vállalni az ESG tanácsadó?
Jó esetben szerepet fog tudni benne vállalni. Az akkreditált képzésnek az anyagait megnézve, ez fontos, hogy csak felsőoktatási intézményben lehet majd elvégezni. Jó esetben valamilyen fenntarthatósági, eddig is meglévő mesterképzés részanyagaival össze fogják kapcsolni, és lesz rá lehetőség, ugye aki most megkaphatja az akkreditációt, neki szakmai gyakorlatot kell igazolnia. Az már egy másik kérdés egyébként, hogy ezen területen, ami az ESG törvény hatája alá tartozik, kinek és mennyi gyakorlata van, hiszen ugye ez egy január 1-től életbe lépő törvény, de hogy kellene tudni a tanácsot adni. Amit viszont biztosan tudunk, hogy a jelentés legtöbb esetben a vállalatoknál nem kötelező, viszont rengeteg haszna van egy vállalkozás részére, hogyha fenntarthatósági jelentést készít, mert mégiscsak kiderülnek, hogy mik azok a pontok, ahol fejlesztéseket tud végrehajtani, hol tud erőforrást racionalizálni, hol tud pénzt megtakarítani. A beszámolók kapcsán viszont a maximum kérdőívet hoznám még ide nagyon gyorsan, mert hogy abban viszont meg lesz határozva a vállalkozás típus, hogy maximum hány darab kérdést lehet megkérdezni egy vállalkozástól, hogyha a beszállítói lánc tagjaként van jelen, az sokkal inkább lesz egy favágó munka. Természetesen egy olyan kérdésre, mint hogy van-e fenntarthatósági stratégiája mondjuk az adott vállalkozás, hát lehet nemet is mondani, de hát nem biztos, hogy érdemes, mert a beszállítói versenyképességet azért jelentősen tudja befolyásolni, vagy egy scope 1-2 kibocsátást, azt pedig azért kevésbé fognak tudni ettől még számolni a vállalatok, hogyha eddig nem foglalkoztak vele.
Ugye a szakmai gyakorlat megszerzése a munkaerőpiacon az mindig egy mumus. Mindenhol 2-3 év szakmai gyakorlattal keresnek embert, kezdőt soha sehol. Úgyhogy valahol el kell kezdeni, igen. De nagyon nehéz. Ebben a képzésben a szakmai gyakorlat megszerzése és mennyire könnyű, mennyire nehéz.
Hát gyakorlatilag itt arról
van, és itt most a lehetőségekről, tehát nem a képességekről beszéljünk, tehát hogy mennyire egyszerű mondjuk találni egy helyet, ahol én ezt a gyakorlatot elvégezhetem.
Hát az őszinte véleményem az, ugye, hogy valaki vagy elmegy ESG tanácsadónak egy adott vállalkozáshoz, és akkor ott meg fogja tudni szerezni, hiszen munkavállalóként lehet igazolni a megszerzett szakmai tapasztalatot. Ez azért kérdés, mert ott nyilván nem egy akkreditált folyamatot visz végig az ember, persze egy beszámoló tételi kötelezettség teljesítése során felmerülő kérdéseken végig kell mennie, szóval azért fog tudni gyakorlatot szerezni, viszont például az ESG törvény szerinti keretrendszer kialakításában, illetve végrehajtásában, vagy akár szakmai segítségnyújtás az ESG adatszolgáltatáshoz részben az van meghatározva, hogy az 2024. január 1-től 8-8-áig végzett gyakorlat nem is elfogadható, hiszen ott csak és kizárólag akkreditált tanácsadó mellett végzett szakmai tapasztalatról beszélhetünk. Hogy ez mennyire könnyű vagy nem könnyű, ez inkább azt befolyásolja szerintem, hogy az előtte lévő vagy a mellette lévő előképzettség milyen, és mennyire alkalmas, hogy ezt a hármas keretrendszert meg tudja érteni, big picture-ként tudja értelmezni, ugyanis maga az, hogy valaki ESG tanácsadóként tudjon működni, egy viszonylag széleskörű vállalati, hát gyakorlatilag tudásbázist vagy látásmódot igényel ahhoz, hogy mind a három területen olyan stratégiai meglátásokat tudjon észrevenni, ami miatt mondjuk egy adott vállalkozásnál jól működik, vagy nem működik jól mondjuk egy gyakorlat.
Uh-huh. A képzés során milyen tananyagból készülnek a hallgatók, azt kik állítják össze, és ami még nagyon fontos, hogy upgrade-elik azt, hiszen ez egy gyorsan változó környezet, vannak-e ilyen kreditpontos, tudásfrissítő képzések, workshopok a rendszerben, például ugye, mint nagyon sok esetben orvosoknál, ügyvédeknél, nem tudom itt ott, hogy működik a képzés?
A képzés az most úgy működik, hogy gyakorlatilag a hatóság meghatározta, hogy mi az a kötelező tartalmi elem, amelynek szerepelnie kell biztosan magában az akkreditált képzésben, és azon felül pedig, hogy mi az, amit mellé rak a felsőoktatási képzőintézmény, az már egy szabadon választható kérdés, illetve hogy hány órában fogja azokat oktatni. Mondok egy egyszerű példát, és utána visszakanyarodok a kérdés második részére, ugyanis az van, hogy például van ez az ESRS, ami az Európai Uniónak a jelentéstételi keretrendszere. Azzal mindösszesen a képzés kötelezően egy órát foglalkozik, pedig ahhoz, hogy fenntarthatósági jelentést tudjunk készíteni ESRS alapon, hát ez nem teljesen egy óra, hiszen 350 oldalról beszélünk nagyságrendileg, és mint egy 1300 mutatóról. Tehát egy fenntarthatósági jelentés elkészítéséhez az egy óra azért az nagyon erősen kevés lenne. Nincsen előírva legjobb tudomásom szerint olyan, hogy kötelezően workshopokon, extra workshopokon kellene részt venni, de minden tanácsadónak jól felfogott érdeke, hogy azért időről időre workshopokon vegyen részt, és hogyha lehet, akkor becsatlakozzon olyan szervezetekhez, akik gyakorlatilag ilyen műhely munkat szerűen tudják megadni azokat az extra tudásokat. Én nem tudok arról, hogy lenne upgrade-elése, valószínűleg egyébként időről időre lesz, de egyelőre nincsen arról szó, hogy ez időnként upgrade-elve lenne az aktuális tudásnak megfelelően, pedig nagyon egyetértek veled, hatalmas nagy szükség lenne rá, hiszen pont egy ilyen keretrendszer azért viszonylag gyorsan változik, vagy legalábbis annak az elemei.
Igen, csak ugye az egyik az, hogy mi az eredeti célja ennek az egésznek, a másik meg az, hogy ezt valamilyen módon bele kell verni a rendszerbe, tehát hogy a beszállítói láncba is, és a jelentéstételi kötelezettségbe is benne legyen, és hogy működjön, tehát egyelőre szerintem erre koncentrál ez a feladatkör, aztán utána majd nyilván upgrade-elik, hogyha szükségét látják, de hogy egyelőre ezt is nagyon lassan implementálják szerintem.
Abszolút, és nagyon nehéz, mert hogy nem látni azt, hogy pontosan hány tanácsadóra lesz szükség, és ugye ezért választottam szét az elején a jelentést és a beszámolót, mert hogy ugye nagyon sokszor mi jelentésről beszélünk, és ez nálunk is egy hatalmas nagy kérdést és kavart okozott, aztán azért csak sikerült kihámozni, hogy itt valójában azért van a beszámolóról szó, mert a beszámolóról beszélünk, ami azt jelenti, hogy a teljes beszállítói láncot érinti, míg a jelentés esetében sokkal szabadabb, ahhoz nem kell akkreditált ESG tanácsadónak lenni, hogy valaki fenntarthatósági jelentést készítsen, de mégis azt gondolom, hogy a jelentés az egy elég széles körű lehetőséget ad a vállalkozásoknak.
Oké, nagyon érdekes
Köszönjük,
téma.
Köszönjük, hogy igen, hogy beleláthattunk ebbe a dologba, és hogy egy kicsit megnézhettünk, hogy mit is takar ennek a rendeletnek a hatályba lépése. Köszi még egyszer, és szép napot kívánunk!
Én is köszönöm, szép napot a hallgatóknak, nektek is köszönöm. Sziasztok!
Szervusz! Székás Gyulával, a Green Pact fenntarthatósági szakértőjével, okleveles regionális és környezetgazdásszal beszélgettünk.
A körforgásos gazdaság több, mint újrahasznosítás. Egy értékláncon és iparágokon átívelő gazdasági modell, melyben nincsenek hulladékok. 3R. A Millás reggeli körforgásos gazdaság rovata hangzott el.
A jó minőségű élelmiszer nem más, mint olcsó egészségbiztosítás.
Millás reggeli.
Itt vagyunk, ragyogunk, és hamarosan megyünk tovább. Jön Evelin a legfrissebb hírekkel, információkkal. Mondja nekünk, tegnap beszélgettünk ugye arról, hogy nem jó többek között ez a... Mi volt ez a mobil egy alkalmazás, hogy az kivezeti a volán, és azt mondja nekünk Márk hallgató, hogy érdekes, a MÁV app jobb is, mint a mobil jegy, kilométer alapú a jegyvásárlás, igen.
Ó, igen, ez nagyon jó.
Én is mondom, használtam már volán jegyvásárlásra, és tök jó volt. Maga az útvonal tervezés is tök jól működik. Tehát, ha valaki egy kicsit átjut azon a kezdeti szakadékon, amit a UX design és a user-friendly
hát
jelent a MÁV applikációban, akkor ha azon túljut és megtanulja egy kicsit használni, onnantól kezdve egészen jó pofa.
Készségszinten elsajátítja az alkalmazás.
De egyébként onnantól kezdve tök jól lehet egy csomó mindenre használni, például ugye a real-time vizsgálat, vagy nézésre, hogy hol tart éppen a vonat, az tök jó, nekem annyiszor segített, amikor nem lehetett tudni, hogy most a késéssel kapcsolatban mi a helyzet, mert a futár, vagy nem tudom, az információs ami kiírja, az is egy néha laggol, nem mindig írja ki időben, stb.
Hát én már elkényeztettem magamat Olaszországba, én így utazgatok, és ott nézegetem, mert ott is egy ilyen pöty kíséri, ott ki tudod számolni, hogy az átszállást eléred, nem éred, sőt ki is írja a differenciát, mik az esélyeid, akkor veszel jegyet, nem veszel. Ez van, ahol már jól működik, hát reméljük, hogy itt is egyre gyakoribbak lesznek ezek a jó kis alkalmazások az utazáshoz. Na, hát akkor átadjuk Evelynnek a helyet, már amennyiben megérkezik, és elmondja nektek a friss híreket, utána pedig jövünk vissza, folytatjuk a Millás reggelit azzal, amit már korábban beharangoztuk. Megnézzük, csak emlegetjük ezt a carry trade-et, meg hogy Japánban veszünk föl, vagy Japánban ilyenben veszünk föl hitelt, azt kihelyezzük dollárba, hát azért ezt egy picit majd árnyaljuk, hogy is működik ez.
Hát ez akkor volt érdekes a carry trade, amikor a John Kerry volt az Egyesült Államokban.
Az abszolút, akkor az egy igazi carry trade.
Akkor az volt a carry trade. Igen. De egyébként most teljesen másról lesz szó önmagában arról, hogy a japán ilyen erősödése az miért okozott ekkora kalamajkát a piacon, és egy kis kitekintés, ezzel jövünk vissza.